Mit Valló? Beszélgetés életről és a Szentírásról. Bacsmai László atyával, a Mohácsi kerület esperesével Nagy Viktória Angelika beszélget.
Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió Hitvalló című műsorában, és külön köszöntöm telefonon keresztül Bacsmai László atyát, Mohács plébánosát, a Mohácsi kerület esperesét. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívást a műsorba, és hogy itt van velünk telefonon keresztül. Minden vendégünket arra kérjük, hogy hozzon egy számára kedves bibliai idézetet, hiszen ezáltal is rengeteg mindent meg lehet tudni az adott vendégünkről. Megosztaná velünk ezt a bibliai idézetet, amit ön választott?
Igen, hát igazából nem is én választottam, hanem nekem választották, mert én kértem, de a mai napra valóban én választottam. Úgy vagyok köztetek, mint aki szolgál. Ez Lukács evangéliumának 22. fejezetéből a 27. vers. És hát ez úgy kapcsolódik én hozzám, hogy amikor én negyedéves főiskolai, tehát teológiai főiskolás voltam egy lelki gyakorlaton, úgynevezett Mária Polin, egy fokoláris lelki gyakorlaton, azt hiszem Kecskeméten volt az, és akkor ott lehetett írni Jára Lubiknak levele. És én azt írtam neki, hogy én hát jövőre diakónus leszek, én szeretnék kérni tőle egy jelmondatot, egy busszolát, egy iránytűt, hogy mi az, amit nekem ő adna. És hát akkor vártam, és csak nem jött, elérkezett a diakonus szentelés napja, akkor nagy csütörtökön volt ez még, és a reggeli alatt szóltak föl, hogy menjek le a portához, mert valaki keres. És a fokolári lelkiség akkori magyarországi felelőse Budapestről hozta nekem személyesen a levelet, amiben ez a mondat volt, és hát nem kell mondanom, hogy milyen óriási nagy feltöltődés volt számomra, hogy így mehettem a diakonus szentelésre, mert rá egy 7 órára kezdődött a szentmise, hogy úgy vagyok köztetek, mint aki szolgál. És ugye ez úgy értelmeztem én, hogy ez nem csak erre az egy évre szól, amíg diakonus vagyok, hanem amikor jött a következő, amikor pappát szenteltek, hát akkor ugye a szentképre is szoktak írni egy jelmondatot, hát én akkor nem kellett, hogy keressek másikat, mert úgy gondolom, hogy ez a szolgálat, ez egy egész életre szóló feladat egy pap számára, tehát nem csak a diakonus számára, hanem a pap számára is, és ezért ez lett a papi jelmondatom is. És ezt szoktam a híveknek mondani is, hogy a szolgálat az azt jelenti, hogy alázattal le tudok hajolni a másikhoz, és különbség van a kiszolgálás és a szolgáltatás között. Néha sajnos az egyházban is, főleg olyanok, akik egy kicsit talán messzebb vannak az egyháztól vagy a hittől, hát úgy gondolják, hogy szolgáltatást kérnek, tehát én fizetek, ő mármint a hívő fizet, az egyház meg szolgáltat. Na most hát én nem ilyen szolgáltatóipar szeretnék lenni, hanem valóban olyan szolgálatra gondolok, mint ahogy egy édesanyja szolgál mondjuk otthon a családban, szívből, szeretetből és semmiféle ellenszolgáltatás nélkül.
Erre a mondatra mindenképpen vissza fogunk még térni a beszélgetés folyamán, de kicsit akkor térjünk ki arra, hogy ön honnan is származik, hiszen horvát felmenőkkel rendelkezik, 5 éves koráig horvátul beszélt. Kicsit mesélne erről, hogy honnan származik ön, mit kapott a szüleitől, a nagyszüleitől?
Hát én a Dráva mentén születtem, Dráva Stárán, ez egy határ melletti település, de természetesen nem száraz határ, hanem a Dráva választja el a két országot, és igazából azt lehetne mondani, hogy egy zsákfalu, mert tovább már nem lehet menni, csak esetleg a Drávát lehetne átúszni. Hát ahogy tetszett mondani, hogy 5 éves koromig, én nem voltam óvodás, mivel nem volt a faluba óvoda, és ezért a nagymamám vigyázott rám, és ő meg nehezen beszélt magyarul, ezért igazából én 5 éves koromig nem is nagyon tudtam magyarul, hanem az iskolában tanultam meg. És az a nagy isteni gondviselés, hogy mint a két család, az anyukám részéről, meg apukám részéről is vallásos család volt, tehát jártunk templomba, tehát nem küldött gyerek voltam, hanem vittek, és mentünk együtt. És abban az időben volt a harmadik szomszédunkban egy újmisé, és én akkor talán olyan 2,5 éves voltam, tehát az újmisére nem emlékszem, de állítólag ott voltam. De utána viszont, amikor ő hazajött, és már olyan 4-5 éves voltam, hogy én szerettem vele beszélgetni, és nekem nagyon megtetszett az öre verendája, és akkor azt mondtam, hogy én is ilyen szeretnék lenni, és ha valaki kérdezte tőlem, mi szeretnél lenni, akkor én azt mondtam, hogy pap, alig vártam, hogy minisztrálhassak, aztán felolvassak, aztán amikor elérkezett a 8., ugye, amikor pályát kellett választani, hát a szívem mélyén én azt mondtam volna, hogy én pap szeretnék lenni, de hát ilyen papipari képző nincsen, ugye, tehát nem lehet 8. után ilyen helyre menni. Viszont ez a papismerősünk egyszer 8. még a tanév elején megkérdezte tőlem, hogy szeretnék-e menni Győrbe, ahol ő tanult a bencésekhez. Ez 1979-ben, illetve 80-ban volt, amikor kezdtem. És akkor hát én rátszára is azt mondtam, hogy nem tudom, akkor eljött hozzám, beszélt a szüleimmel, szüleim elengedtek, rám bízták, és életem legnagyobb döntése ez volt, hogy 14 évesen azt eldönteni, hogy 400 kilométerre megyek úgy, hogy tudom, hogy évente csak 4-szer lehet hazajönni. Én elég anyás természetű gyerek voltam, anyukám is nehezen viselte ezt, szegényke mesélte azt, hogy hát akkor még ugye nem lapos tévék voltak, hanem a tévé tetején volt a fényképem, és amikor hát én Győrbe tanultam, és ő mindig nézte ezt a fényképet, és mindig sírt. És előbb-utóbb el kellett rakni ezt a fényképet, hogy ne lásson mindig, és ne sírjon utánam. Tehát igazából azért mondom, hogy ez volt az életem leggyötrelmesebb 2 hete, és a legnagyobb lépése.
Mit tanult a bencésektől?
Hát én a bencéseknél igazából, ugye az elején nagyon örültem neki, hogy na megint el lehetett ódázni, nem kérdezték, mi szeretnél lenni. Csak amikor harmadikos voltam, akkor egy lelki gyakorlatos atya mondta, hogy a papi hivatáshoz 3 dolog kell. Az, hogy én akarjam, a hívek akarják, és a pap akarja. Ez olyan, mint egy 3 lábú szék. És akkor, hogy az Isten akarja. És akkor én az Isten akaratát kezdtem el keresni, és gondoltam, hát megkérdezem a plébánosomat végérvényesen, hogy merjem-e vállalni ezt, vagy sem. És sajnos egy szomorú dolog történt, mert mielőtt megkérdezhettem volna, a plébánosom meghalt. És akkor a temetésén, a búcsúztatóján az atya, aki búcsúztatta, azt mondta, hogy hát ez a plébános olyan volt, mint egy labda az Isten kezébe, Liző kis Szent Teréz hasonlítja magát ehhez. De azt mondja, ez a labda sokat pattogott az Istenért, sokszor belerúgtak börtönévek, ez a labda most lyukat. És én ott könnyes szemmel a koporsójánál éreztem úgy magamban azt, hogy hát légy helyette az én labdám. És akkor, amikor hazamentem rá 2 hétre húsvéti szünetre, akkor a nagy csütörtököt és a nagy pénteket a kántor bácsival, én 4. gimnazistaként tartottam a híveknek, a szentségimádást, meg passiót, meg keresztelepezést. Tehát igazából megéreztem azt, hogy szükség van rám a gyakorlatban is, és akkor hát már nem vártam több isteni jelet, hanem igent mondtam.
A szülei, a családja hogyan fogadta az ön bejelentését, hogy ön erre a pályára lép?
Hát nekik nem volt ez furcsa, hiszen gyerekkoromtól kezdve ezt hallották, sőt látták. Hát én gyerekként miséztem, tehát játszottam. Az öcsém volt a minisztráns, a nagypapámat áldoztattam szeletelt almával. Tehát igazából ők nem csodálkoztak ezen. Szerintem azon csodálkoztak volna, hogyha végül is azt mondom, hogy mégsem, de persze ez soha nem volt elvárás az ő részüktől.
Ezek után hogyan alakult az ön pályája, hogyan érezte magát a szemináriumban, illetve milyen településeken volt ön plébános?
Hát azért előtte még volt egy másfél év, amit nem hagyhatunk ki, az a katonai szolgálat, és én hálát adok a Jóistennek, hogy azért ez a másfél év megadatott számomra, mert megerősödtem a hitemben, megerősödtem a hivatásomban, nagyon sok jó barátom lett, és igazából így nem csak a pécsi egyházmegyés papokat ismerem, hanem mostanság, hát ismerem az egész magyar egyháznak a papjait. Tehát ott igazából üldöztek minket olyan szempontból, nem volt szabad összejönni, de azért mi titokban összejöttünk, szentírást olvastunk, imádkoztunk. Igazából ez is nagyon-nagyon jó volt, és erősített bennünket. És akkor utána, amikor másfél év után Győrbe kerültem a szemináriumba, ott igazából tovább folytatódott ez a közösségi élet. Én egyik legszebb 5,5 éven volt az ott Győrbe, és ez tartott 1991-ig. Ugye 90-ben szenteltek diakónussal, amiről beszéltem, és a diakónus szentelés az, amikor az ember végérvényesen eldönti, mert az már olyan, mintha papszentelés lenne, ugyanazokat az ígéreteket kell tenni, a cölibátus, a zsolozsma kötelezettség és az engedelmesség. Tehát ezt már negyed évben megtettem, és akkor fogalmaztam meg magamnak, hogy én mindent oda szeretnék adni az Istennek, vagy semmit. Tehát mindent, vagy semmit. Akkor még nem volt ez a játék, ami azóta ment is a televízióba, és ezzel a lelkülettel mentem én a diakónus szentelésre, hogy én mindent odaadok. Ugye szokták mondani, hogy a diakónus csak a félváról viseli a stólát, igazából csak a kötelességeknek a terhét veszi fel, de a kvázi a papságnak a szolgálatnak a jogait, a misézést, a gyóntatást, azt igazából a papszentelésben kaptam meg, és óriási, nagyon szép lelki gyakorlatunk volt a papszentelés előtt. Bök János volt spirituális atya, tartotta, idős atya volt, végigvette velünk a szentelés szertartását, és számomra a szentelés olyan volt, hogy mintha senki nem lett volna ott a Székesegyházban, csak mi. Én észre se vettem azt, hogy ott volt például a horvát nemzetiségi tévé, pedig ki voltunk világítva, de annyira oda tudtam figyelni, mert átvettük az egészet, és a szentelés után, ugye akkor Pécsi Egyházmegyében az volt a szokás, hogy az ebédnél a szentelendőnek a tányérja, a leveses tányérja alatt van egy boríték, és abban a borítékban van az, hogy hova helyezik. Na hát akkor gyorsan megettük a levest, leves után lehetett akkor kinyitni, és hát akkor az volt benne, hogy Paksra helyeztek, és első két éven Pakson volt, ott voltam káplán. A plébánosomat előtte egy hónappal helyezték oda, de mint a ketten újak voltunk, ő neki előnye volt, hogy előtte 20 évvel ott volt káplán 8 évig, tehát valamennyire ismerős volt. Egyik legszebb éveim közé tartozik, hiszen azért az ember, ahogy elkezdi a papi életet, rendszerváltás volt, nagyon sok hittanoson volt, 120 első áldozón volt például 1992-ben, 5 csoportban én tanítottam őket. Hát nagyon nehéz volt két év után onnan eljönni, mert elhelyeztek megint, ugye megint csak úgy, hogy nem kérdeztek meg, hanem jött a levél, hogy akkor Szekszárdba kerülök káplánnak. Aztán egy évet voltam Szekszárdon, ott megint egy másfajta pasztorációt ismertem meg, más stílusú főnököm volt, és akkor onnan jött a levél, hogy hát a saját szülő területemre, de nem a falumba, hanem más 6 horvát falunak a plébánosa lettem, Felső-Szentmárton központtal, a többi még 5 településsel. Hát ott nem csak a hívek hitét, hanem az identitását, a nyelvét is kellett hát erősítenem, és hát az egyik nagyon szép dolog az, hogy mikor oda kerültem, akkor volt egy hetedik vagy nyolcadikos, talán hetedikes volt az a fiatalember, aki olyan élményem volt, mint amikor az apostolok mennek Jézus után. Én az autómat takarítottam, és arra jött biciklivel, és kérdezte, hogy segíthetek-e. És mondtam, hogy igen. És attól kezdve ő a plébánián maradt, és a bérvállással egészen megváltozott az élete, és azt mondta, hogy ő pap szeretne lenni, és azóta most már 10 éve ő papként szolgál. Tehát ez egyik legnagyobb örömöm, hogy ott a Jóistennek az eszköze lehettem talán ebben. A másik pedig az, hogy szerkesztettem egy könyvet, a ima és énekes könyvet a ottani horvátok számára, a régi énekes és ima könyvekből szerkesztettem össze, hogy tudjuk a kezükbe adni, mert én úgy gondolom, ha egy nép a saját nyelvén tud imádkozni és énekelni, akkor azért nem fog olyan könnyen elveszni, és hát tudjuk, hogy minden kisebbségnek azért a veszély az asszimiláció, tehát amennyire lehet, akkor ezt azért próbáljuk késeltetni, és hát talán ezzel egy kicsit én is hozzájárultam, hogy erősítettem őket nem csak a hitükbe, hanem a nyelvükben, identitásukban.
Papi hivatáson belül mit érez ön a személyes feladatának?
Hát igazából ez úgy jött, hogy én 5 éves pap voltam, tehát 5 év papság után keresett meg, vagy talált rám a házashétvége. Mégpedig Bíró László püspök úr ajánlott be a pécsi házashétvégéseknek, így részt vettem úgynevezett első hétvégén, és én ott ragadtam. És én a házas hétvégének köszönhetem azt, hogy az 5 éves papi hivatásomat megújította. Tehát igazából én úgy éltem át, hogy újra ugyanazzal a lelkesedéssel tudom folytatni, mint ahogy kezdtem. Mert azért az 5 év alatt is az emberre rárakódik az útnak a pora, és igazából én a házas hétvégések között éreztem és érzem nagyon jól magam, és ez ugye volt ezelőtt 25 évvel, aztán rá 5 évre addigra már úgynevezett színpap lettem, tehát én magam is tartok házas hétvégéket, házasoknak, illetve papok, szerzetesek is vehetnek részt rajta, és igazából én azt látom, hogy a családoknak a szolgálata talán az egy kicsit az én hivatásom, mert 10 éven keresztül az Egyház megyében családreferens pap is vagyok, és hát igyekszem a felelős házas párokkal, hát az Egyház megyében is a családokat szolgálni. Most az új püspökatyánk, a Felföldi László püspökatya, ő is akár hányszor megszólalt, mindig fontosnak tartotta megemlíteni, hogy mennyire fontos a családoknak a szolgálata, és az, hogy a családban éljék meg a hitet, és hogy a szülők adják át a gyermekeknek, hát ezt szeretném én is szolgálni a magam módján és a magam eszközeivel.
Ez a beszélgetés 2021. március 19-e után készült, miután elindult a Szent József, illetve a Család Szent Év, amit Ferenc pápa hirdetett meg, és most említette is a családok szolgálatát. A Szent József évre és az apasság szerepre reflektálva, ön a papi szerepet hogyan tudná párhuzamba állítani az apasság szereppel?
Hát igazából van párhuzam, mert ugyanaz a feladata a papnak, aki lelki atya, mint az apának, aki hát a vér szerinti apja vagy atya ugye a gyerekeknek. És hát ahogy szoktam mondani a keresztelőn, hogy a szülők számára, hogy a nevelés az sokszor hát azon áll vagy bukik, hogy szóval nevelnek vagy példával. Az a szülő, vagy az az apa, aki szóval nevel, hát az nem biztos, hogy sok eredményt ér el. Szoktam mondani ezt a példát, hogy a cigivel a számban a gyereknek azt mondani, hogy kisfiam, ne dohányozzál, mert az nagyon káros, hát az nem annyira fogja meg azt a gyereket, mint hogyha esetleg, ugye én magam is mondjuk nem dohányzom, és akkor tudom mondani azt, hogy mennyire fontos, hogy ne. De inkább ott fognám meg, hogy nem is az, hogy mit ne csinálja, hanem mit csinálja. Ha a gyerek látja, hogy az apja mit csinál, akkor ő is akarja csinálni. Láttam egy ilyen Facebook bejegyzést, hogy mondja az apa a kisfiának, kisfiam, vigyázz, hogy hova lépsz. Erre a kisfiú azt mondja az apjának, apa, te vigyázzál, hogy hova lépsz, mert én a te lábad nyomába akarok lépni. Hát azt hiszem, hogy az én feladatom is ez, hogy a hívek felé atyuk legyek, és ne csak szóval, hanem példával is. Tehát, hogy ne legyen igaz az rám, hogy bort iszik és vizet prédikál, hanem valóban tudjam a hívekkel megosztani az örömeimet, a sikereimet, de a kudarcaimat is, és én általában meg is szoktam ezt tenni. Például az egyik ilyen örömöm az, hogy tavaly február 13-a nagybőjt kezdete óta elhatároztam, hogy minden nap egy fél órát tekerek a biciklimen, a szobabiciklimen. És általában ez úgy szokott lenni, hogy letelik a nagybőjt, Jézus feltámad, annyira örülök neki, hogy utána abba hagyom. De tavaly ugye pont a vírushelyzet miatt nem hagytam abba, és azóta is, ma reggel is megvolt, tehát igazából ez megvan. Viszont pont a legutóbbi katekumen csoporttal megosztottam azt, hogy hát azt határoztam el, de csak határozgattam el, hogy milyen jó lenne, ha nem csak reggel, hanem este is tekernék, hát legalább hetente kétszer. De mivel ez nem volt olyan nagy elhatározás, ezért sajnos hát egyszer-kétszer volt csak meg, mert nem tudtam magam erre rávenni. De ezt is megosztom, tehát hogy ne gondolják azt, hogy a pap az valami szupermen, vagy a pap az fedhetetlen. Mi is ugyanúgy emberek vagyunk, és tudunk elesni, és tudunk újrakezdeni. Egyszer emlékszem, egy kislány mondta nekem, még Felső Szent Mártonban voltam, Lakocsán tanítottam hittan, egy ilyen harmadikos kislány megkérdezte tőlem, hogy Libános úr, milyen szentnek lenni? És akkor kérdeztem tőled, hát miért kérdezed? Hát miért a plébános úr nem szent? És akkor mondtam, hogy hát szeretnék szent lenni, de sajnos még nem vagyok az, hanem igyekszem. Tehát igazából ez a jó, hogyha egy családban is, ha a gyerek látja, hogy az apja, nem, ott talán Marton Zsolt püspök atya mondta ezt, hogy az apáknak nem tökéletesnek kell lenniük, hanem igazából példaképnek, de meg benne van az, hogy benne van a gyengeség is, de a mindig újra kezdés. És ez visszatérve a seregben, láttam egyik kispap barátomnak a csuklóján egy feliratot, az volt ráírva, hogy Muki. Kérdeztem tőle, hogy ez most mit jelent. Azt mondtam, majd elárulja akkor, ha leszereltünk. Hát a leszerelés éjszakáján már kérdeztem tőle, hogy na mondjad már, és akkor beleírta a Honvéd naptáramba úgy, hogy csak akkor olvashatom el, amikor ők elmennek, mert ő nyírségi volt, és ők hamarabb elmentek, és akkor elmentek, megnéztem, és az volt odaírva, mindig újra kezdeni. Hát azt hiszem, hogy ez a keresztény embernek lehet egy jelmondata, hogy mindig újra kezdeni, lehet, hogy elesünk, de van remény, és fölkelhetünk.
Kedves hallgatóink, Bacsmai László atyával, a Mohácsi Esperesi kerület esperesével beszélgettünk. Az interjú első részét hallották. Tartsanak velünk holnap is 16 órakor. Bacsmai László atyával többek között a horvát származásáról és identitásáról fogunk beszélgetni, valamint arról, hogyan éli ezt meg a papi hivatása során. Tartsanak velünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Bacsmai László atyával, a Mohácsi kerület esperesével Nagy Viktória Angelika beszélgetett. A beszélgetés első része hangzott el. A második részt holnap 16 órától hallhatják.
Mária Rádió.
Szeretettel köszöntöm a hallgatói családot. Szabó Tamás vagyok, a Mária Rádió önkéntesként szolgáló elnöke. A napokban volt Szent II. János Pál pápa halálának évfordulója. Nekem ő, II. János Pál, ugye a felnőtt korom pápája. És ő volt az, aki mindazt, amit én is nagyon szerettem volna, hogy megváltozzanak azok a rendszerek, amik az istentelenséget uralták, és amelyek hát nemzedékekre tökretették a kelet-európai népek lehetőségeit, hogy ez megszűnjön. Szent II. János Pált én hát szinte családtagként szerettem. És ezt most azért mondtam el, mert a halála kapcsán zarándoklatot szervezünk Krakkóba. A Missió Tours és a Mária Rádió az, amelyik ezt a zarándokutat szervezi, és mondom a konkrétumokat, és szeretettel várlak benneteket, hogy menjünk el együtt. Székely János püspök vezeti a zarándoklatot, Székely János püspök a Mária Rádió védnöke is, És Botond szálos szerzetes vezeti a másik buszt, mert buszos a zarándoklat, aki pedig hosszú ideig a Mária Rádiónak önkéntese volt, míg Magyarországon volt, nem pedig Erdélyben. Tehát jelentkezni a www.missiotours.hu oldalon lehet. Tehát a Missio Tours oldalán lehet jelentkezni. A zarándoklat, a buszos zarándoklat április 22. és 23-án lesz az Irgalmasság Bazilika magyar kápolnájában. És ellátogat a zarándoklat II. János Pál pápa kedves Mária kegyhelyére is, és a szülővárosában is meglátogatjuk a Szent Pápa szülőhelyét. Még egyszer tehát hívok mindenkit szeretettel. Április 22-23, lengyelországi zarándoklat Krakkóba, busszal, amit a Missio Tours szervez a Mária Rádióval. Együtt jelentkezni a Missio Tours oldalán lehet, és Székely János püspökatya és Botond pálos szerzetes fogja a két buszt vezetni. Isten áldja a hallgatói családot, és menjünk együtt emlékezni Szent II. János Pál pápára és hatalmas művére.
Mária Rádió.
Hírpercek.